Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
A napokban ünnepeltük, mondhatom, az örökbefogadás világnapját. A vonalban van Szigeti Cseke Zsuzsa, aki maga is örökbefogadó szülő, és azt hiszem, hogy az elmúlt években egészen különleges példát adott arra, hogy mit jelent örökbefogadni, és ő maga is átment egy változáson, ahogy én őt és a kisfiának a mindennapjait követem. Te hogy érzékeled ahhoz az emberhez képest, aki elhatározta, hogy örökbefogadó szülő lesz, és ahhoz az anyához képest, aki ma vagy, mit és hogyan változtál?
Azt gondolom, hogy nem kell ahhoz örökbefogadni, hogy valakit az anyasság megváltoztasson. Bőven elég, hogyha szül egy gyermeket, tehát azt gondolom, hogy minden anyát megváltoztat. És azt látom magam körül, hogy megszületik egy gyermek, és akkor teljesen átrendeződnek a prioritások.
Nálatok ez a gyerek születés, ez nem teljesen úgy ment, mint máshogy, de valóban anya született, gyerek született, és egy viszony született kettőtök között, egy elképesztően mély és intenzív viszony.
Így van, hát... Nem tehetek másként, mint hogy spirituális élményként éljem meg ezt, hogy megszületett a kisfiunk, mert egyrészt hát hívő ember vagyok, és számtalan isteni jel mutatta, vagy utalta arra, hogy mi konkrétan erre a kisfiúra vártunk. Tehát évek óta vártunk akkor már gyermekre, nagyon gyorsan eldöntöttük gyakorlatilag, miután későn találkoztunk, hogy örökbefogadunk. És akkor azt követően, hogy elindítottuk a folyamatot, két éven belül, kevesebb mint két év múlva csörgött ez a bizony a telefon, és akkor volt két hetünk fölkészülni. Ugye, amire másnak 9 hónapja van, arra nekünk 2 hetünk volt, és akkor kifestettük a hálót, és körbe érdeklődtünk a baráti körben, ismeretségi körben, hogy kitől mire számíthatunk. És a kisfiunk nagyon diszkréten a kiírt napon megszületett, és ráadásul ott lehettünk a születésénél, tehát időben jött ez a bizonyos telefon, hogy indulhatunk Kaposvárra, mert ott született, és megadatott az ajándék, hogy ott lehettem a szülőágy mellett, és hogy foghattam az életadó anya kezét, és hogy láthattam a kisfiunkat kibújni. És hát bennem csak egy mérhetetlen megérintődés volt, egy megérintettség, megajándékozottság, és végtelen tisztelet és hála volt bennem az is életadó anyukája felé, hogy nagy fájdalma közepette megszülte azt a gyermeket, aki által én anyává válhatok, és a férjem apává. Amúgy meg könnyű szülés volt, tehát, hogy pikpak 5 perc alatt kicsusszant Andrés, és akkor hirtelen hallottam, hogy el akarja vágni a köldök zsinort, kérdezte a szülésznő, és persze elvágtam a köldök zsinort, és utána 10 perc múlva a karomban volt Andrés.
Ez egy ideális helyzet, történet, és amennyire ideális, annyira intenzív és nehezen feldolgozható. Mi kellett ahhoz, hogy ez ennyire melegen, intimen, közelien történjen, és azért itt a résztvevőknek is nagyon, tehát te azt mondtad, hogy 2 hetet készültetek rá, de nem tudom, hogy erre elég-e a bármennyi idő is, hogy fel lehessen készülni.
Tudtuk, hogy bármikor jöhet ez a bizonyos hívás, mi sokkal hosszabb időre, várakozási időre számítottunk, mert ma már, amikor elindítja egy házaspár, vagy pláne egyedülálló az örökbefogadási folyamatot, 5-6-7 év várakozást mondanak, hogyha valaki túl sok megkötést tesz, hogy mindenképpen újszülöttet, teljesen egészséges újszülöttet szeretne, magyar, fehérbőrű újszülöttet szeretne, ami nonsens amúgy ebben a térségben, hogy általában nem lehet tudni a vérszerinti apa kilétét, és egyáltalán nincs szükség pedigrére szerintem a gyerek esetében, tehát gyerek, és Mi nem tettünk származási kikötést, és így 2 éven belül jött ez a telefon, de nagyon váratlanul ért. Tehát a kérdés nagyon jó. Sokkolt minket a telefonhívás, de hozzá kell tennem, hogy ezt a telefonhívást megelőzte egy korábbi, tehát hogy előtte 4 héttel volt már egy telefonhívás, és az sokkal jobban sokkolt. Tehát akkor mi még nem álltunk készen. Tehát annyira gyorsan jött ez a hívás, hogy köpnyelni nem tudtunk, és tele voltunk szoros határidős munkákkal mindketten, és 15 000 forint volt a családi kasszában, és egyszerűen nem tudtunk ráhangolódni arra, hogy most 2 nap múlva haza kellene hozni azt a kisgyermeket, aki megszületett egy egri kórházban. 2 napos baba volt, és hála Istennek nem mi voltunk az első számú házaspár, minket csak tartalékként hívtak föl, és mi akkor és ott bizony nemet mondtunk kis gondolkodási idő után, mert úgy éreztük, hogy nagyon sok stresszt jelentene nekünk itt és most, hogyha elmennénk megnézni a babát, mert tudtuk, hogy úgyse bírnánk ott hagyni, viszont nem tudnánk teljes figyelmünkkel felé fordulni, mert annyi minden más lekötött minket, és akkor azt mi úgy vettük, mint egy ilyen fenékbe billentést a Jóistentől, hogy tessék elkezdeni tudatosan készülni. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. És egyébként pont ez volt az aznapi ige az útmutatónkban, hogy virasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. És mi akkor nemet mondtunk, de elkezdtünk nagyon tudatosan készülni, gondolván, hogy most már tényleg bármikor jöhet az a bizonyos hívás, amire viszont tényleg igent fogunk mondani. És így megszületett bennünk egy még erősebb igen, így a gyermekünkre, befejeztük ezeket a munkákat, leadtuk, körbe érdeklődtünk, hogy mire számíthatunk a barátoktól, és elkezdtünk készülni lélekben, tehát az agyunkban átállítottunk egy váltót, és amikor 4 hét múlva jött a következő telefonhívás, hogy még pocakban van egy baba, egy fél roma baba, Kaposváron készen állunk-e, hogy megismerkedjünk az életadó anyukával, és igen, tudunk-e mondani rá, akkor azonnal igen mondtunk, gondolkodás nélkül.
Segített nektek ebben a felkészülésben valaki, vagy volt valamilyen kidolgozott stratégiátok, vagy pedig egy ilyen intenzív és önálló felkészülési folyamat következett?
Nagyon sokat segített nekem, hogy rendszeresen olvasgattam, és egyébként a mai napig olvasgatom az örökbe.hu oldalt, ami Mártonfi Zsuzsa újságíró oldala, akinek van vér szerinti gyermeke és 2 örökbefogadott gyermeke, és azt hiszem 6 éve indította el ezt a blogoldalt, és nagyon hiánypótló, rengeteg információ, gyakorlatilag az összes fontos információ tudnivaló felelhető rajta az örökbefogadással kapcsolatban, és rengeteg történet, interjúk örökbefogadókkal, örökbeadókkal, örökbefogadási szakemberekkel, és hatalmas közösség formálódott a blog olvasóiból. És mi eljártunk találkozókra néha, megrendszeresen olvastuk ezt az oldalt.
Abban a reményben találtam ki ezt a mai beszélgetést, hogy olyanok hallgatnak, akik fontolgatják az örökbefogadást, de nem tudják elszánni magukat, vagy akik idegenkednek tőle, noha ez segítene az ő életükön. Mit tanácsolnál nekik?
Hát sietek előre bocsátani, hogy nem mindenkinek való az örökbefogadás, vagy nem mindenki alkalmas rá, vagy nem mindenki érzi azt, hogy képes sajátjaként elfogadni és szeretni egy örökbefogadott gyermeket, és hogyha egy pici igenkedés is marad valakiben az örökbefogadással kapcsolatban, akkor nem érdemes belevágni, mert azzal rosszat tesznek a leendő gyermeküknek. Tehát akkor érdemes belevágni, hogyha tényleg mindent felülír a gyermek utáni vágy, és hogy ha valaki itt azonosul azzal, hogy hát ennek az útnak a végén mindenképpen lesz egy gyermek, és én őt úgy fogom szeretni, mint a sajátomat. És hát nyilván azt tudom mondani, hogy abszolút érdemes belevágni hittel, bátran, nagyon bátran és reménnyel.
Mit tanácsolsz nekünk, akiknek barátai örökbe fogadnak, akik a szomszédok vagyunk, a rokonok, azok, akik tehetnek, segíthetnek az örökbefogadó családokért?
Hát, hogy nyugodtan merjenek kérdéseket feltenni, tehát nem kell így agyon hallgatni ezt a kérdést, vagy nyugodtan kérdezzenek, mutassanak érdeklődést, ajánlják fel a segítségüket, hogyha mondjuk vannak már gyerekek, és vannak kinőtt jó minőségű ruháik, játékaik, akkor ajánlják fel nyilván ezeket a tárgyi ajándékokat. De azon kívül meg tényleg kezdeményezzenek őszinte beszélgetéseket az örökbefogadásról. Én azt tapasztalom, hogy az örökbefogadók hálásak ezért, és sokkal inkább feszengenek, hogyha feszengő kérdéseket tesznek föl nekik. Vannak kerülendő kérdések. Én például nagyon meglepődtem az elején, most már megszoktam ezeket a kérdéseket. Mondok rá példát, hogy képes volt lemondani az édesanyja róla, és ebben van egy hihetetlen stigmatizáló tendencia, meg előítélet az örökbeadó anyákkal szemben. Én ezt mindig a helyére teszem, mindig elmondom, hogy végtelenül nehéz helyzetben volt az édesanyja. Ez soha nem ad senki örökbe egy gyermeket jó kedvéből, tehát egy nagyon-nagyon nehéz sorssal ismerkedtünk meg, és én csak végtelen hálát és tiszteletet érzek iránta, és a kisfiunknak mindig azt fogom elmondani, hogy a legnagyobb ajándékot kapta az életadó anyukájától, hát az életet nem vetette el, azon kívül meg felelős felnőtt döntést hozott, és biztonságos, szerető családot keresett neki. Ez az egyik. A másik, amit gyakran mondanak, miután mondjuk valaki örökbefogadott, hogy ó, majd meglátod, ezután majd nem sokára jön a saját is, meglátod. Ezt akkor megnyugodtatok, és jöhet a saját. És akkor, hát nagyon fölkaptam a vizet kezdetben erre, hogy de nekem Andris a sajátom. Nem vér szerint itt, de a saját gyermekem, és nem azért fogadtam örökbe, mert ha ló nincs jó a szamár is, és nem nincsenek ilyen reményeim, hogy majd ezután emiatt majd születik egy vérszerinti gyerekünk, nyilván nem zárkóztunk el ezelől, de nem ez volt a cél. Nem szabad saját gyermekről beszélni, az örökbefogadott gyermekkel szembeállítva. Ez nagyon fontos. Az örökbefogadott gyermek a saját gyermek.
És hát van egy út, ami révén sajáttá válik. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon intenzív. Mint ahogy az úgynevezett vérszerinti családokban is, az egy folyamat, egy élethosszig tartó folyamat, amíg egymáséi leszünk, és egymáséi maradunk.
Így van, ez egy egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolat. Én minden nap rácsodálkozom a kisfiamra, minden nap tanít engem, hagyom magam tanítani általa, és egyre mélyebb beszélgetéseink vannak, és így csodálattal figyelem, és nagy tisztelettel, ahogy nyiladozik az értelme, és ahogy ránéz dolgokra, rácsodálkozik dolgokra.
A te kisfiadhoz fűződő viszonyodnak van egy egészen különleges alapja, ami nem példanélküli, de te vagy az első, akivel tényleg találkoztam, ugyanis te szoptattad a kisfiadat. Miért volt ez fontos, és hogyan lehetséges, és mit kaptatok ebből a viszonytól?
Hogyha előtte, Andi születése előtt 3-4 évvel valaki azt mondja, hogy örökbefogadó anya szoptathat, akkor szembe röhögtem volna. De aztán a szükebb, tágabb baráti ismeretségi körömben láttam erre pozitív példákat, és különösen egy anyuka nagyon-nagyon inspirálóan hatott rám a baráti körből, aki mindhárom örökbefogadott gyermekét szoptatta, és egyikükkel eljutott odáig, hogy a saját teje fedezte a gyermek teljes szükségletét, és én akkor, amikor elindítottuk az örökbefogadási folyamatot, eldöntöttem, hogy szeretnék ezzel megpróbálkozni mindenképpen, de úgy, hogyha mit tudom én, túl nagy stresszt jelent ez majd nekem, akkor azonnal abba hagyom, mert fontosabb, hogy stresszmentesen, nyugodtan foglalkozzak majd Andrissal, mint az, hogy tüzön-vizen átpróbálkozzak ezzel. És végül ez nagyon szépen alakult. Hát vettem egy ilyen úgynevezett szoptanít készüléket, amit olyan anyák is használnak, akik maguk szülték a gyermeküket, és valamiért nehezített a szoptatás. Ez egy kis tömlő, amiben az ember beletölti a tápszert vagy a szerzett anyatejet, és két vékony puha szonda fut le belőle, az egyiket az ember rögzíti a mellén, a másikon meg megy be a levegő. És gyakorlatilag a baba az első napokban, hetekben át van verve, tehát merre teszed, szoptatod rendszeresen, és gyakorlatilag a baba a szerzett anyatejet kapja, de azzal, hogy rendszeresen merre teszed, hát beindulnak a saját tejtermelő mirigye, ugye a baba stimulálja ezeknek a működését, és egyszer csak, miután én pár napja így merre tettem Andrist, és mellette fejtem, tehát beszereztem egy elektromos ilyen szívó készüléket, a második napon megjelent az első csepp tej. És ehhez nem kaptam hormonpótlást.
Egyáltalán nem kaptam hormonpótlást?
Elmentem egy szoktatási tanácsadóhoz, hogy egyetlen egy dolgot írt föl, egy reflux elleni gyógyszert, aminek egyik áldásos mellékhatása, hogy enyhén fölnyomja a prolaktin szintet, ami a tejtermelésért felelős mirigy, egy hormon. És tehát két legyet ütöttem egy csapással, mert tényleg volt némi refluxom, és lehet, hogy ez segített, hogy a prolaktin szintemet egy picit följebb emelte.
Miért volt ez ennyire fontos neked?
Meg akartam tapasztalni ezt. Ha már láttam pozitív példát magam körül erre, volt bennem egy vágy, hogy átéljem azt, hogy a saját testemből is táplálom a kisfiamat, és gondoltam, hogy ez talán még inkább erősíteni fogja a kötődésünket. Végül ez rövid ideig ment, azt hiszem 2-3 hónapig ment a szoptatás, mert egyébként szerzett anyatejet kapott Andris. Tehát ahogy hazahoztuk a kórházból, nekem már a fagyasztom tele volt szerzett anyatejjel, magánúton szereztem a tejet, és egy éves koráig ő 80%-ban anyatejes baba volt, szerzett anyatejjel táplált baba, és az én saját tejem az mindössze pótlás volt, tehát hogy némi tejet kapott tőlem is. De hogy 2-3 hónap után beállt egy ilyen anyatejkrízis, hogy nem jutottunk anyatejhez, és valamiért a tápszer túl vastag volt neki, és nem tudta a szondán keresztül kiszívni, és akkor cumis üvegre tértünk át, és beállt nála egy cumis üveg zavar, és már egy hét után nem, amikor újra merre tettem, akkor nem tudott mit kezdeni a helyzettel, és akkor áttértünk a cumis üvegre, és teljesen zöggenőmentes volt ez, tehát hogy szorosan öleltem, közel tartottam az arcomhoz, és etettem cumis üvegből, és két naponta adtam neki annyi mennyiségű saját tejet, ami egy étkezés teljes mértékben fedezett. Tehát én tovább folytattam még hónapokig a fejést, és adtam neki saját tejet is. És úgy éreztem, hogy a kötődésünket semmiképpen nem gyengíti az, hogy maga a szoptatás az ilyen rövid ideig tartott.
De volt egy intenzív testi közelség élmény, és azt hiszem, hogy az évekre meghatározó lehet. Most úgy kérdezlek, és sajnos be kell fejezzük a beszélgetést, mert sietsz, dolgod van, de én 4 gyereke édesanyja vagyok. Tudom, mit jelent az, hogy a kamaszok, meg hogy van egy ilyen hullámzás, hogy a gyerek az hol közel van, hol távolodik, mint minden emberi kapcsolat. Nálatok mi adja meg a kötődés, az összetartozásnak az újra és újra megélt ajándékát? Mivel erősítetek? Mivel edzetek? Ez mindenhol mindenkinek egy fontos kérdés, minden emberi kapcsolatban és minden szülő-gyermek kapcsolatban.
A testkontaktust mindenképpen kiemelem. Azt még elfelejtettem mondani, hogy elég sokáig hordoztam is Andrist. Ez egy fontos volt nekem a hordozás, tehát volt egy rugalmas hordozó kendőm, és így a mellkasomra kötve hordoztam a pici babát, és ez olyan jó volt, folyton puszilgattam a fejecskéjét. Nagyon-nagyon meghitt, bensőséges tapasztalat volt számomra, és nagyon sokban erősítette a kapcsolatunkat, és ez a szoros testkontaktus ez a mai napig megvan, és nagyon hálás vagyok, hogy olyan gyereket fogtam ki, aki szereti, ha ölelik és puszíják, mert egyébként ismerek olyan gyereket, aki nem, pláne örökbefogadott gyermeket, pláne, hogyha idősebb korban fogadták örökbe, és ismerek olyan anyát is, aki nem ölelős típus, mert ő nem úgy szocializálódott, és a saját édesanyja nem ölelte őt. És hát engem elég sokat ölelt a saját édesanyám, és én is sokat ölelem a kisfiamat, és a férjem is ilyen, úgyhogy mi össze szoktunk bújni kóskosan elalvás előtt. Pláne van sok meseolvasás, sutyorgás, beszélgetés, és próbálunk teljes odaadó figyelmünkkel fordulni a kisfiunk felé, amikor éppen együtt vagyunk, tehát hogy az az idő minőségi legyen, és tiszteljük őt, azt, aki ő.
Mindenki kap közelségélményt, bárhogyan válik szülővé, és bárhogyan vár arra, hogy szülők, hozzátartozók, családok szeressék. Szigeti Cseke Zsuzsával beszélgettünk örökbefogadásról, anyaságról, közelségről. Köszönöm szépen a beszélgetést, és várunk vissza hullámhosszainkra.
Nagyon köszönöm.